kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlása lenne szükség máskor. A dunántúli aszbesztszennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoringrendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára, az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes termináját is. Pont a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére tiltakozó taxis felvonulást kezdeményezhet a taxisok érdekvédelmi szervezete a BKK új javaslatcsomagja miatt, közölte a 24.hu portállal Kis Ádám, a szervezet elnöke. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a javaslatcsomagot, abban csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMÉGI, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehhez neki kell fizetni a 775 000 eurós eljárási és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. A nyári szünidőben kibővített hősképző programban vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az országos mentőszolgálat. Minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. Végül az időjárásról. A viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük a 2025. április 27-i adásunkat, melyben Gregorovics Svitlana vállalkozóval, életútjáról és saját kávézójáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Köszöntöm mai vendégemet, akinek az élete egyáltalán nem mondható unalmasnak, azt gondolom, mert hogy sok mindennel foglalkozott és foglalkozik most is, de hogyan kezdődött mindez? Mesélj erről egy kicsit.
Üdvözlöm mindenkit, nagy szeretettel. Három gyerekes anyuka vagyok elsősorban, feleség. Azon kívül végeztem szociológiát, szociális munkás is vagyok, és most kávézó vezető vagyok, társtulajdonosa. Hogyan kezdődött ez az egész? Fó, ez nehéz, meg ilyen nagyon komplikált kérdés. 20 évvel ezelőtt jöttünk ide, Egerben a férjemmel, a férjem orvos. Itt talált munkát, kárpátai magyar. Úgy jöttem Egerbe, hogy ilyen gyors talpalós kéthetes nyelvkurzussal, és hát úgy, hogy tudjak legalább vásárolni. Az sem volt mindig problémamentes, de nagyon jó, nagyon sok jó emberekkel találkoztam, nagyon elfogadó, elkezdtem dolgozni a vendéglátásban, még levelezőn tanultam Ungári Egyetemen, és nagyon-nagyon-nagyon kedves emberekkel hozta össze a mindenható, úgyhogy sikerült megtanulni a nyelvet, elsajátítani, nagyon nagy türelemmel viszonyultak hozzám. Nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, nagyon nagy melegséggel gondolom azokra az időkre. Aztán sorban jött a három gyerek, és ilyen nagyon-nagyon hosszú időre én kiestem a munkából, a szakmából. Amikor a legkisebb gyerekem is az iskolába ment, akkor gondoltam, hogy akkor na most újból kezdem a pályámat, és a férjem mindig mondja, hogy ha látni akarsz, hogy hol leszel egy pár évvel ezelőtt, nézd meg a kollégákat, akik ugyanazzal foglalkoznak, és akkor látni fogod, hogy körülbelül hol fogsz tartani. Futottam egy kört, és hát igazából mondva nem túl inspiráló volt azt, amit láttam. Ilyen kiégett, belefásult embereket láttam legfőképpen, és gondoltam, hogy akkor én szakmát váltom. Most, hogy nem tudom, ha még 40 nem voltam annak idején, de 40-hez közelítettem. Elkezdtem.
Mindez a szociológusi pályádról van.
Igen, 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 igen,
tehát
igen.
Onnan váltottam.
Onnan váltottam, igen. És akkor elkezdtem keresni, hogy mi az, ami örömöt fog hozni nekem, hogy tud, és akkor valami jövőt is látom benne. A családomban van egy cukrász, és mindig nagy érdeklődéssel néztem a munkáit, és láttam, hogy mennyire sokszínű, meg változatos szakma ez, meg nagyon komplett, és nagyon kreatív. Ha festészettel akarsz foglalkozni, akkor az is benne van, a szobrászata az is, és akkor döntöttem, hogy én megyek, és akkor megszerzem ezt a szakmát. Egy éves iskolám volt. És amikor már a vendégköröm kinőtte azt a baráti kört, amikor csak úgy sütögettem a barátoknak, az ismerősöknek, gondoltam, hogy hát belekezdeni kell valamiben. Az egyik ismerősöm, akinek volt kávézója, ki írta, hogy munkaerőt keresi, és akkor motoszkál a fejembe, hogy akkor megyek és jelentkezek. Mindenki körülöttem mondta, hogy te most 40 évesen felszolgáló, vagy tojást fogsz sütni, vagy mit fogsz csinálni. És igazából mondva nekem az volt fontos, hogy én belülről meglátom, megnézem ezt a vállalkozást, hogy hogyan működik, mennie fog nekem, tetszenie fog, látni fog-e fantáziát benne, és akkor volt egy beszélgetés Dorisszal, akinek volt az első bababarát kávézója Egerben, és három gyerekes anyuka, és akkor rájöttünk, hogy mennyire egyformán gondolkodunk, egyformán látunk a dolgokat, és mondta akkor Doris, hogy figyelj, Szveti, itt van nagyon klassz hely, kiadó, vágjunk bele. Nekem ez egyedül nehéz lenne, és akkor összefogunk, azt megcsináljunk, és akkor úgy kezdődött egy új korszak az életemben.
Na most, ha visszatérünk egy picit, ugye ehhez egy hatalmas támogatás is kell, hogy ezeket a lépéseket tette meglép. A férjed gondolom egy hatalmas támaszt ebben. Mesélj egy picit erről.
Igen, ez abszolút így van, és szerintem, ha nincs ez a támogatás, nagyon nehéz előre lépni és előre haladni. Nem mondom, hogy egyből beleegyezett, volt egy ilyen kis otthoni harc időszak, de szerintem agyára mentem. Azzal, hogy igenis, nekem valamit csinálni kell, valamit kezdeni kell magammal. Nagyon sok barátom, ismerősöm van, és látom, hogy ha kirepülnek egyszer a gyerekek otthonról, nagyon nehéz időszak kezdődik egy nőnek, akinek az élete értelme voltak a gyerekek. És nem akartam akkor szembesülni ezzel. Most a nagylányom érettségizik, megy egyetemre, a kisebbek már se annyira kicsik, és tudom, hogy innentől kezdve egy szempillantás alatt is változik minden, és fel kell készülni arra, hogy igenis, most ez az időszak az bezárul, vagy hogy lassan vége van, és nekem kell valami új.
Úgy fogalmaztál, hogy nagyon sok fásult embert láttál magad körül, és ugye azt gondoltad, hogy te nem szeretnél ilyen lenni. Egyébként mindig is volt benned egy vállalkozó szellem? Mindig is színesebben fogtad fel az életed, hogy ez akkor teljesen csak akkor alakult ki, amikor láttad magad körül ezeket az embereket?
Vezetni valakit, megszervezni, én mindig nagyon jó segítő voltam, és kivitelező. Nekem csak fel kell sorolni, hogy mit kell csinálni, és akkor én csináltam, hogy most én diktálom az irányt, meg én mutatom, meg én mondom, hogy kinek mit csináljon, ez nagyon nehéz, és tanulni kell. Nem mondhatom, hogy ez nagyon-nagyon könnyű számomra.
Feléd árván tulipán szívű az Isten, virágpapa én azt megtalálom, álom tűnik ébredéssel, könnyeim a reménységgel, eltűnik a világ.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Gregorovics Szvitlána vállalkozóval, életútjáról és saját kávézójáról beszélgetünk.
Térjünk vissza az édességekhez, a cukrászathoz. Mondtad, hogy először csak otthon sütöttél a családnak, a barátoknak, és aztán ez szépen kinőtte magát. Mi az, ami ebben téged megfogott, hogy ezeket a csodákat elkészítsd?
Érdekes amúgy, hogy a cukrászatban tényleg van nagyon, ez a kreativitás az tüményen van mindenben, és ez abszolút az, ami összecseng az én személyiségemmel. Iskola, ez igazából mondva csak a papírt adott, annyira sok mindent nem, és nagyon-nagyon-nagyon sok tanfolyamon vettem részt, nagyon sokat tanultam csak én magam. Nagyon klassz, hogy van erre most lehetőség, ilyen digitális világban élünk, hogy tényleg nagyon könnyen elérhető bármilyen információ. Mindig is nagyon érdekelt a francia cukrászat. Nekem tetszik a francia cukrászat abban, hogy mindig meg tud újulni, hogy ezek a például a makaron már nem tudom, 300-400 évig létezik minimum, de mindig tudnak új ihletet adni, és a mostani trendeket belevinni, és szerintem ez pont az, ami hiányzik itt Magyarországon is a cukrászatban, hogy egy kicsit úgy újra gondolni a klasszikus dolgokat, mert azok nagyon klassz, és nagyon jó alap, de új ihletet adni, új csomagolás, valami újat.
És hogyan néz ki nálad ez? Miben jelenik meg a te újításod?
Hát elsősorban például nem használunk a mesterséges színezéket itt a cukrászdában. Nálunk Baba Barát kávézó van is, és akkor szerintem ez fontos, hogy pont, hogy azokban a termékekben, ami a gyerekeknek készítünk, ne legyen töményen mesterséges színezék. Ami sütiket illeti, kombinálunk az ízeket a makaronokban. Valami új ízkombinációkat próbáljunk kitalálni. A csoki tortát is nem hagyományosan csináljunk, hanem de ott is van egy kis fortély. Na, hát ezekben. Van nálunk gluténmentes, cukrászmentes, laktózmentes termékek. Sajnos én nem tudok ezeket készíteni, tudnék, de nagyon szigorú szabályok vannak, ami például a gluténmentes sütiket illeti, abban a műhelyben, ahol ezeket készítik, nem szokott más termékeket készíteni. Úgyhogy a gluténmentes termékeket az rendeljünk egy gluténmentes üzemből. De vannak laktózmentes termékek, cukormentes termékek. Szerintem minden szükségetet próbálunk kielégíteni. Kellett egy kis idő, hogy minden kerüljön a megfelelő helyre, hogy ezt a konyhát is valahogy sajátomnak érezzek. Meg igen, vállalkozóként nagyon fontos továbbadni a tudást, ami van, és rájöttem, hogy ez is szisztematizálni kell, rendszerezni, hogy tovább tudjak adni, és ne halljak meg ott a konyhába, hogy legyen segítségem, de igen, értelmesen tudjak továbbadni azt a tudást, ami bennem van. Ez izgalmas.
A legelejétől akartad látni, hogy hogyan épül föl egy ilyen hely, tehát ma már inkább az jellemző, én azt gondolom, hogy mindenki rögtön akar sikert. Viszont te azért itt türelemmel építetted ezt az utat. Tehát belülről azért neked ez nagyon erős indítatás lehetett.
Szerintem akkor ez ilyen magabiztosság, stabilitást ad az embernek, hogyha a legelejétől aprólékosan fejlődik, és akkor ez olyan, mint a gyerekfejlődés. Nem egyből fut, először megfordul, aztán húszik, aztán feláll, aztán megy, lépked, és amikor már jár, az már stabilan jár, és tud futni. Ugyanúgy szerintem bármilyen fejlődésben nagyon fontos ezeket a lépcsőket végigmenni, mert akkor vagy magabiztos, akkor tudod, hogy nincs semmilyen meglepetés, amivel találkoznál és nem tudod megoldani, mert tudod, hogy hogyan fel van építve.
Ez óriási logisztika és odafigyelés és felelősség, hogy egyrészt a három gyermeket terelgesd és neveld, és közben pedig vállalkozóként kiteljesedj. Ezt nőként hogyan élted meg?
Egyrészt nagyon-nagyon örülök, és hálás vagyok azért, hogy ilyen országban élek, ahol volt lehetőségem a gyerekekkel maradni otthon, és részt venni a nevelésben, a fejlődésükben. Biztos, hogy minden nőnek előbb vagy utóbb ki kell lépni, megpróbálni kilépni ebből a zónából. És elképesztő, hogy például a gyerekek mennyire büszkék, hogy hú, anya, tényleg ezt megcsinált, ez nagyon jó, és az akkora nagy büszkeséggel tölti be, hogy nekik is tetszik, és nem senki nem panaszkodik, hogy most nincs megfőzve, mindig frissen, vagy valamit, sokkal szívesebben részt veszik a mindennapi munkában, a házi munkában besegítenek. Úgyhogy nem annyira félelmetes, mint gondoltam volna, hogy most hogyan fog működni, összedől a rendszer. De nem egyszerű. Nem egyszerű. Nagyon-nagyon sok félelem volt az új emberekkel találkozni. Ez nem, már nem én válogattam, hogy kivel beszélek, és kivel tartom meg a kapcsolatot, hanem igenis, meg kell oldani millió egy problémát, és akkor ezeket csinálni kell. De nagyon izgalmas is egyben.
A gyerekek hasonló területen képzelik az életüket, vagy ők is vállalkozói szelleműek esetleg, vagy hogyan látod az ő jövőjüket most?
Ez ilyen izgalmas évünk a családunkban, mert a nagylányom megy egyetemre, a fiam is ballag megy gémibe, és akkor nekem is itt az új üzlet. De úgy látom, hogy igen, hogy a nagylányom orvosira megy, orvos szeretne lenni. A fiam az inkább ilyen vállalkozó szellemű, neki nagyon tetszik, ő mondta is, hogy most 15 éves, hogy amikor már lehet, ő már biztos jön, és megtanulja, hogy kell felszolgálni, kasszát kezelni. Ez nagyon-nagyon izgalmas. A kicsi lányom inkább rám hasonlít, ilyen kreatív lélek, mindentől félő. Úgyhogy szerintem ő belőle sose lesz vállalkozó, de ugyanezt mondtam volna saját magamról még egy pár évvel ezelőtt, úgyhogy sose lehet.
Beszéljünk a kávézóról egy kicsit. Világos terek, és nagyon szép színek és dekoráció, amiket én most itt látok. Hogyan jött az ötlet, hogy pont ilyen legyen, amilyen mi varázsoltátok?
Hát a kávézunk is, ugye a mi személyiségünknek a folytatása Dorisszal. Ilyen kávézót szerettünk volna itt Egerben, ami mindenki előtt nyitott ajtóval van, ahol lazaság van, ahol az emberek beszélgetnek, kutyával bemehetnek, kisbabákkal, nem probléma, hogy kiborul az étel, van egy kis gyereksarok is, és valami ilyen tényleg ilyen helyet megálmodtunk, ahol mindenki jól érzi magát.
Én kívánok nagyon sok sikert ehhez nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk együtt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Álom út, az élet színpadán vagyunk, milliók szívében lakunk, egy a siker is bánatunk. Honnan is kezdjem, kisvárosból jöttem rég. Akik szembe jöttek, előre köszöntek még. De eljött a válaszul, felkapott engem a szél. Felfogni se tudtam még. Valaki felkarolt, valaki rám figyelt, érzel.
Ha a fényben állhatunk, soha el nem már.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Gregorovics Szvitlana vállalkozóval, életútjáról és saját kávézójáról beszélgetett a szerkesztő Szajko Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban a Parázs közösségről beszélgetünk, mely az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban működik, és jelenleg 9 diák a tagja. Küldetésük, hogy kortárs lelki gyakorlat vezetők legyenek az iskolájukban. Vendégeink Bozsik Zoltán hittan történelem szakos tanár, a hittan munkaközösség vezetője, és Kormos Noémi magyar hittan szakos pedagógus. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Itt az Egri Gárdonyi Géza Ciszterce gimnáziumban megalakult egy úgynevezett Parázs közösség. Már hallottuk ennek a közösségnek a nevét, amikor voltam itt riportozni nálatok a nagybőti lelkinapon. De mégis mi ennek a közösségnek a kezdete? Hova nyúlik vissza, és milyen célkitűzésekkel indult el?
Egy jó pár éve a ciszterci testvériskolák között elindult egy jóval szorosabb együttműködés. Elsősorban a budai és a székesfehérvári iskolával ápolok kifejezetten jó kapcsolatot az ott dolgozó munkaközösségvezetőkkel, hittantanárokkal. Ezt a jó gyakorlatot tőlük ismerjük. Illetve az én keresztfiam tavaly érettségizett a Jezsúban, a Jezsuita gimnáziumban, és általa is elég sok információhoz jutottam a Parázs közösséggel kapcsolatban. Illetve az iskolánkban, amióta a lelki gyakorlatokat szervezem, illetve már a munkaközösség vezetői titulusom előtt is be voltam vonva a lelki gyakorlatok szervezésébe, hosszú ideje az a vágy és az a terv, hogy ezeket a lelki gyakorlatokat megújítsuk, egy picit mi is, és a diákokat is kiléptessük a komfortzónájukból, és új dolgokba vágjunk bele. És ez a Parázs gyakorlat úgy gondolom, hogy egy újfajta megközelítése a lelki gyakorlatos kortárs vezetésnek.
Kik a tagjai ennek a Parázs közösségnek?
Panás közösség elsősorban diákokra épül, olyan diákokra, akik szívesen vállalják, hogy az ő tanúságtételükön keresztül náluk fiatalabb diákoknak tartsanak lelki gyakorlatot, tehát egyfajta kortárs lelki gyakorlat vezetésről, lelki vezetésről beszélhetünk. Emellett vannak olyan mentortanárok, akik ezt a közösséget összetartják, a lelki gyakorlatokat előkészítik, felépítik, a közösségben levő diákokat is magára a lelki gyakorlat vezetésre tanítják.
Milyen előzményei voltak még annak, hogy akkor a 2025-ös tanévben meg tudtátok így szervezni ezt a parás közösséget?
Ahogy említettem, 2023-ban Budán jártunk, illetve 2023 év végén Elek László jezsuita atya segítségével kaptunk némi inspirációt a parázs gyakorlat megvalósítása, vagy parázs közösség megalkotásához. Ezt követő években egyre inkább arra törekedtünk, hogy találjunk olyan lelkes diákokat, akiket bevonhatunk a diákok lelki napjának kiscsoportos beszélgetéseinek lebonyolításához. 2024. februárjában a Nagyböjti Lelki Napunkon 12 diák 6 csoportot vezetett, évvégén az adventi lelki napon pedig már 18 diák 10 csoportot vezetett, illetve azt követő tavasszal, Nagyböjti tavaszon 27 diák 15 csoportot vezetett, tehát egyre inkább az osztályfőnökök, osztályfőnök helyettesek helyett a diákok vállalták a kis csoport vezetését és lebonyolítását. A tapasztalat alapvetően pozitív volt, az osztályok nagyon jól vették, hogy náluk idősebb diákok vezetik a kis csoportot, és ezek a kis csoportos beszélgetések sokszor játékkal kezdődtek, és aztán mély beszélgetésekkel folytatódtak és zárultak. Tehát ezt követően sikerült olyan diákokra találnunk, akik úgy döntöttek, hogy szívesen bekapcsolódnak, szívesen csatlakoznak egy parázs közösség megalkotásához és egy parázs lelki gyakorlat kivitelezéséhez. És ezekkel a diákokkal indultunk el a Mátra-Verebélyi lelki gyakorlatunkra.
És így fordulok most Noémihez, ahogy itt az előzetes beszélgetésben elhangzott, a tanév elején, a 2025-26-os tanév elején elvittétek a fiatalokat, a diákokat Mátra-Verebélyi Szentkútra. Hány diák volt ott, és mi volt ennek a célja?
Ahogy mondtad, novemberben voltunk Mátra-Verebélyi Szentkúton, ketten vittünk 9 diákot Mátra-Verebélyi Szentkútra, és a cél az volt, hogy ők megéljék azt, amit néhány héttel később majd az adott osztálynak előadnak, amit az adott osztállyal, hát lényegében lehet, hogy ez rosszul, de hát így végrehajtanak. A lényeg az volt, hogy ez egy átélt élmény legyen, valamint az, hogy a gyakorlatokat, amiket ők majd ott tartanak, ők is tudják, és volt ennek egy ilyen, hát ilyen funkcionalitási része is, hogy mi az, ami tud működni, mi az, ami belefér az időbe, és mi az, ami nem.
És miért választottatok úgymond külső helyszínt?
Külső helyszínnek mindenképpen valami szakrálisabb helyszínt szerettünk volna választani, és Szentkúton a tanári lelki gyakorlat miatt már volt némi helyismeretünk, és a helynek az atmoszférája megadta azt, hogy ez a téma valóban gyümölcsöző tudjon lenni a mi lelkünkben is, hiszen csak akkor tudjuk átadni másoknak a hitünket, ha nekünk van megélt tapasztalatunk, ez így volt a témával kapcsolatban is, ami novemberben az útkeresés témája volt az életünkben, ami mindig egy örökzöld aktuális téma.
És mik a tapasztalatok? Tehát itt sikerült a diákokat jól felkészíteni, hogy akkor ők át tudták adni a tudásukat, illetve a tanúságot tudtak tenni az iskola társaiknak?
Igazából mi is egy ismeretlen területen mozogtunk. Személy szerint nekem ez volt az első ilyen lelki gyakorlatra való felkészítésem. Ugyanakkor már az említett testvériskolák révén szereztem tapasztalatot, és beleláttam, hogy hogyan is épül fel egy parázs lelki gyakorlat. Kapcsolatba kerültem az eredeti úgymond alapítóval, Elek László jezsuita atyával is, aki az iskolában már parázsindító foglalkozást tartott néhányunknak, tanároknak és diákoknak egyaránt, illetve Budán is volt alkalmunk ebbe a parázs gyakorlatba betekintést nyerni. Jezsuiták által kidolgozott lelki gyakorlat egyik nagyon fontos segédkönyve, ugye Lángolt a szívünk című lelki gyakorlatos kis könyvecske, adta azokat a eszközöket, segítséget, támpontokat, ami alapján a Mátra Verebé Szentkúti lelki gyakorlatot mi is fel tudtuk építeni. Itt azonban nagyon fontos, hogy amit mi átadtunk nekik, az a megtapasztalás, azok az élmények, akár a zenén, akár az alkotáson, akár a tanításon keresztül, azok a tapasztalatok bennük szépen kifornak, de valójában, amikor majd a saját lelki gyakorlatokat alkotják meg, akkor teljes szabadságot élveznek, ők döntik el, hogy milyen játékokat fognak alkalmazni, milyen módon építik fel azt a tanítást, ami szolgálja a témát, illetve hát az alkotó munkának is a lebonyolítása az ő kreativitásukon fog múlni.
Forrásom lettél, folyóvíz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. És a vélet táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fele szent, szent vagy. Leborulva áldlak téged, élő
Kortárs lelki gyakorlat vezetők a tagjai a Parázs közösségnek, amely az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban működik. Erről beszélgetünk Bozsik Zoltán hittantörténelem szakos tanárral, a hittan munkaközösség vezetőjével és Kormos Noémi magyar hittan szakos pedagógussal.
És akkor ez azt jelenti, jól értem, hogy akkor ők már 9-en, már itt akkor segítkeztek egy-egy lelki gyakorlatot megtartani?
Igen, tartottak már lelki gyakorlatot, legelőször ugye decemberben, adventben, utána pedig a februári nagybölti lelki gyakorlaton tartottak immáron egy másik osztálynak, a 9. osztálynak. Utólagosan az volt a tapasztalatuk nyilvánvalóan, hogy másodjára már könnyebb volt, hiszen már magabiztosabbak voltak a játékokban is, az imádságnak a vezetésében, és a lelki gyakorlatnak minden más pontjában.
Hogyan épültek fel azok a lelki gyakorlatok, amiket már a Parázs közösség tagjai tartottak itt a 8-os, illetve a 9-es diákoknak, iskolatársaiknak?
Alapvetően egy közös indítással, imádsággal és ráhangolódással kezdtünk, majd az adott osztály így három felé válva elvonult a saját termeibe, és minden csoportot, tehát mind a három csoportot két parazsas vezetett, és miután ugye átmentek a saját termeikbe, ugye elkezdődött a tulajdonképpeni lelki gyakorlat, itt már nem volt tanár, hanem itt csak a parazsasak voltak a gyerekekkel. És ugye az az alapvető tapasztalat, hogyha csak a parazsasok vannak velük, akik így korban sincsenek így annyira távol, akkor az ilyen lelki dolgokban jobban meg tudnak nekik nyílni, mint mondjuk egy szaktanárnak. És a lelki gyakorlat során most ugye az út volt a téma, mint említettem, készítenek útjelző táblákat, ami arra épül, hogy mi az, ami eltávolít az életcélomtól, vagy az Isten felé vezető útról eltávolít, és mi az, ami hozzásegít, vagy kik azok, akik hozzásegítenek, és ennek mintájára szimbólumokkal, vagy kis írásokkal készítenek útjelző táblákat, mind a három csoport. De lelki napot mindig egy szentmisével zárjuk, és ezeket a táblákat átvisszük a templomba, ahol az atyának a beszédével mindig van egy utalás ezekre a táblákra, és imádkozunk is a könyörgéseinkben ezekért az úti célokért.
Azok az osztályok, amelyeket kiválasztunk, egy kicsit kétkedve vagy meglepődve fogadják, hogy náluk korban egy-két-három évvel idősebb diákok fogják tartani a lelki gyakorlatot. És ahhoz, hogy ez a feloldódás, ez a közvetlenség meg tudjon valósulni, a parázs módszerben nagyon fontos szerepet kap a játék. A lelki gyakorlat közös indítása után ráhangolódó játékokkal indítanak a diákok, és egyre inkább a 3-4 játék alatt a témához kapcsolódnak, és a legvégén már egy lecsendesedős tematikus játék keretében kezdik el a lelki gyakorlatnak a belső, komolyabb részét. Illetve közösen alkottak meg ezek a diákok egy olyan utat, amiben örömök és nehézségek is érhetnek bennünket. Az alkotást megelőzően fontos, hogy a diákok maguk ismerjék fel, mik azok, amik segítenek és esetleg eltávolíthatnak Istentől.
Adventben meg mind a nagybőjtben ugyanígy az út volt a téma?
Idén az út volt a téma, aztán jövőre ugyanígy tervezünk egy parazsas lelki gyakorlatot, ahol már egy új témát fogunk feldolgozni. A téma idén ugyanaz volt, az osztályok voltak különbözőek.
Majd a diákokkal is fogok beszélgetni, a parazsas diákokkal, de mégis ti pedagógusként milyen visszajelzéseket kaptatok a diákoktól? Tehát ez egy új kezdeményezés, konkrétan a parazsas diákoktól, hogy ők hogy érezték ebben a szerepkörben vagy hivatásban magukat?
Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok a diákok, akik részt vesznek ezen a lelki gyakorlaton, visszajelzést adjanak, és ugyanígy zárásképpen leszoktunk ülni a parazsas diákokkal, hogy elmondják, ők hogyan élték meg a lelki gyakorlat lebonyolítását. Azok a diákok, akik részt vettek ezen, a 8. és a 9. osztályosok, szinte egyöntetűen élvezték ezt az újfajta lelki gyakorlatot, és többen azt mondták, hogy gyakorlatilag minden lelki gyakorlatnak ilyennek kellene lennie. Feltettük a kérdést, mennyire ajánlanák más osztályoknak ezt a módszert, és gyakorlatilag rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk. A parazsas diákok ugyanúgy jól élték meg a lelki gyakorlat lebonyolítását. Egészen magabiztosak voltak, hiszen a Mátra Verebély Szentkúti lelki gyakorlatunkon személyesen átélték, megélték mindazt, amit elmondtak, és eltelt annyi idő, hogy szépen megérett, kidolgozódott bennük az a terv, ahogy ők ezt le akarták bonyolítani. Azok a nehézségek, amelyek menet közben érkeztek a lelki gyakorlat folyamán, azokat egymást segítve, egymást kiegészítve könnyen át tudták hidalni, és alapvetően pozitív élményekkel, jó tapasztalatokkal, elmondható, hogy talán még Istenhez közelebb kerülve élték meg ezt a két alkalmat.
Ebben a parazsas csoportban milyen évfolyamokról vannak a diákok, tehát inkább akkor magasabb évfolyamról?
A diákjaink idén 10. és 11-esek voltak, akik vezették a lelki gyakorlatot, de nyilvánvalóan itt lesznek majd kimenő évfolyamok is, ezért próbáljuk majd pótolni a parazsasokat, úgyhogy már volt olyan 9-es diák is, aki mondjuk még nem vezetett velünk lelki gyakorlatot, de egy parazsas közös lelki gyakorlatra már eljött velünk, hogy belelásson ebbe, hogy van-e kedve hozzá, hogy mennyire érzi magát megszólítottnak erre a feladatra.
Említettük a beszélgetés elején, hogy ez a jezsuitáktól indult ez a parázsmódszer. Ők miben tudnak nektek segíteni a tanév során?
Ahogy említettem, van egy nagyon szoros együttműködésünk a testvériskoláinkkal, a ciszter iskolákkal, és rajtuk keresztül elindult egy olyan kezdeményezés, egy kapcsolatfelvétel a Jezsu gimnáziummal. Itt Rivasztót Kinga és Török Gellért jezsuita szerzetes szervezésében két alkalommal már voltunk a budatétényi Szent Arnold lelki gyakorlatos házban, ahol minden iskolából 5-7 tanuló érkezett, és az volt a cél, hogy azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket az iskoláinkban véghez viszünk, vagy megvalósítottunk, ezeket szívesen átadjuk egymásnak, egymástól szívesen tanulunk, és a tudásmegosztás mellett szeretnénk mi is fejlődni a parázsmódszer megvalósításában, egyre tökéletesebb kivitelezésében, és ezek az együttműködések azt mutatják, hogy mindazok a kihívások, amelyek az iskoláinkban jelen vannak, azok majdhogy nem közösek, és együtt, egymás segítve próbálunk ezekre megfelelő választ adni.
A parázs közösségről, mely az Egri Gárdonyi Géza ciszterci gimnáziumban működik, Buzsik Zoltán hittan történelem szakos tanárral, a hittan munkaközösség vezetőjével és Kormos Noémi magyar hittan szakos pedagógussal beszélgettünk. Egy hét múlva műsorunkban a közösség 9 tagja közül 4 diákkal beszélgetünk. Most ízelítőül következzék egy részlet a diákokkal való beszélgetésből. Cakó Lucát, Vajda Csongort, Lévai Mátét és Szabó Blankát hallják.
Ahogy többször elhangzott itt a beszélgetésben, parázs a közösségnek a neve. Nektek ez a kifejezés, ez mit üzen?
Hát nekem mindenképpen azt, hogy kis életet próbálunk vinni az iskolának a mindennapjába, és kicsit színesíteni próbáljuk a lelki gyakorlatokon, hogy kicsit a gyerekek számára is elveszhetőbb legyen, és úgymondva felvillanyozzuk őket a jövőre, akár egy-egy kis mondattal, vagy az egész lelki nappal.
Így, hogyha arra gondolunk, ugye a parázs az sokáig melegít is.
Hát igazából még a parázs az összeköttetésben van egy a sulinak a mottójával, a lángolj és világíts szóval, és ezért is szerintem ennek is köze van hozzá a parázs és a lángolj és világíts így összeköttetésben van az iskolánkkal, és ezért lett szerintem a neve ennek az egész csapatnak.
Szerintem a parázs maga a szó egy folyamatos melegségre utalhat, és szerintem ez azt próbálja szimbolizálni, hogy egy megbízható közösséget próbálunk alapítani, és hogy tudják az emberek, hogy bármikor számíthatnak ránk, ha bármiféle kérdésük van, akár a hittel kapcsolatban, vagy az élettel kapcsolatban.
Szerintem a parázs az fiatalokból áll, és ez olyan, mint hogyha a tűzben a parázs. Mi tartjuk életben a tüzet, mint parázs, és ez egy közösségben a közösség.
Indulj és menj, hirdess szavam, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én. Küldelek én, megállak én, csak menj és hirdesd szavam. Küldelek én, megállak én, csak menj és hirdesd szavam. Tüzessé teszem ajkaidat, gyémántá homlokodat. Népennek őrévé rendellek én, szent lelkemet adom melléd. Hát küldelek én, megáldalak én, csak menj és hirdess szavam. Küldelek én, szavam. Indulj és menj, hirdesd szavam, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én. Küldelek én, megállhat én, csak menj és hirdesd szavam. Küldelek én, megállhat én, csak menj és hirdesd szavam. Tüzessé teszem ajkaidat, gyémántá homlokodat. Népennek őrévé rendellek én, szent lelkemet adom melléd. Hát küldelek én, megállak én, csak menj és hirdesd szavam. Küldelek én, megállak én, csak menj és hirdesd szavam. Igen, ó, küldelek én, megállak én, csak menj és hirdesd szavam. Küldelek én, megállak én, csak menj és hirdesd, csak menj és hirdesd, csak menj és hirdesd szavam, ó, hirdesd szavam. Igen, szavam, csak menj és hirdesd, csak menj és hirdesd, csak menj és hirdesd szavam.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 100.